Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor először kapcsolatba kerültél az írással, vagy egyáltalán hogy történt ez?
Hát én jól emlékszem. Én még gyerekkoromban kezdtem el, tehát 12 éves voltam, és igazából az volt, hogy a nővérem írt verseket már ő kisebb korától, és én nagyon féltékeny voltam rá, hogy ő ilyen ügyes, meg mindenki dicséri, meg nem tudom, tehát és akkor ilyen féltékenységből kezdtem el írni. Úgyhogy ennyi volt az indíték, a motiváció.
Egy mai, úgy mondom, hogy mai fiatalnak, mert hát végülis még annak számítasz, egyáltalán hogy jön ez, hogy szereti a verseket, vagy elkezdi szeretni a verseket? Valahogy azért a mi korosztályunkban ez annyira már nem volt természetes, hogy ez egy jó ágazat.
Nem tudom, tehát maga az, hogy az ember olvas verseket, meg főleg az, hogy ír, én azt figyeltem meg, hogy tehát hogy szerintem mindent az ilyen kamaszkorukban az emberek nagyon nagy része ír verseket, az ember nem is gondolná, és ez nem, én nem látom úgy, hogy ez így idővel csökkenne, tehát én most is rengeteg sok mindenki mutatja, vagy küldi el, nem tudom, verseit, és azt látom, hogy tehát ez valami természetesen mindenkinek eljön egy ilyen korszak, általában vagy kinövik az emberek, vagy rájönnek, hogy nem annyira értenek hozzá, vagy más dolgok sok kezdik őket érdekelni, tehát inkább csak az volt, hogy rajtam ez így rajtam maradt. Tehát már gyerekkoromban is valószínűleg látszott, hogy valamennyi tehetségem van hozzá, aztán középiskolás koromban, amikor ezeket az ilyen kamaszos versemet írtam, akkor és tehát engem mindig az érdekelt, hogy én sose voltam az asztalfióknak író típus, hanem én mindig szerettem úgy megmutatni, meg érdekelt, meg tehát úgy is írtam, hogy szerettem valahogy ezt tetszem másoknak, és akkor én elküldtem ilyen pályázatokra, és akkor általában nyertem díjakat, és akkor így, tehát hogy úgy alakult, hogy akkor tehát így benne maradtam a költésbe, ennyi csak.
Hol volt az a pont, amikor ez egy kicsit úgymond komolyabbra fordult? Tehát volt olyan, amikor úgy ráéreztél, hogy na, ez most már biztos, hogy hivatás lesz, és nem csak az, hogy foglalkozok vele?
Hát így az egyetemi évek alatt igazából akkor nekem viszonylag fiatalom voltam, amikor megjelent az első könyvem, tehát az is olyan úgy volt, hogy én nem gondoltam magamtól, hogy nekem kéne, tehát hogy most én összeszedjem is a kötetbe rendezzem, meg nem gondoltam, hogy ez még úgy időszerű lenne, ilyen 20 éves korom körül volt, hanem akkor így hát már jelentem meg verseny folyóiratban, meg voltak ilyen felolvasásokon, és akkor ott az egyik ilyen felolvasáson látott a Magvető kiadó igazgatója, és akkor ők megkerestek, hogy neki nagyon tetszett, és akkor mutattam verseket, és kiadták. Tehát, hogy tényleg ilyen így alakult, és aztán, hát amikor már az embernek könyve van, meg akkor jöttek ilyen. Tehát akkor az olyan viszonylag sok, tehát hogy olyan viszonylag nagy feltűnést keltett, akkor hogy nem tudom, sok mindenki elolvasta, meg olyan, tehát sokan érdeklődtek, nem tudom, és akkor hirtelen úgy belekerült valamennyire nevem, így, tehát olyan, nem tudom ezt jól elmondani, tehát, vagy így ilyen, vagy a kánonba, vagy nem tudom, és akkor nagyon sok ilyen irodalmi féle megkeresést kaptam, fordítás, meg ilyen színházi munkákat, meg ilyenek, és akkor így az egyetem mellett elkezdtem ezeket csinálni, és akkor így alakult, hogy akkor ezt csinálom. Tehát nem volt egy ilyen egy pont, vagy egy ilyen elhatározás, hát mondjuk az első könyvem megjelenését mondanám, 10 éve volt már ez.
Mennyire kell ehhez úgymond mesterségbeli tudás? Tehát te mennyire tudatosan, vagy mennyire próbáltad tudatosan úgymond a mesterség részét fejleszteni?
Én azt gondolom, hogy kell, de hát többféle költészet van, és én például én pont azt nagyon sokféleséget szeretem a költészetben, és nyilván lehet, tehát nyilván egész másra valaki ilyen klasszikus kötött formákban ír, vagy szabad verseket ír, és nyilván nem kell mindegyiket azonos mesterségbeli tudás, de hát nyilván, de azt gondolom, hogy az biztos, hogy kell, hogy az ember ismerje az irodalmi hagyományt, meg hogy a többiek milyen verseket írnak, meg miből lehet válogatni, milyenek, mert tehát, hogy szerintem ez fontos, nekem nagy szerencsém volt, mert nekem a gimnáziumban volt egy nagyon jó és szigorú magyar tanárom, és ő terelgetett, meg ő rávett arra, hogy ne csak írjak, hanem olvassak, és általában ez a fordulópont, én azt látom az ilyen pályakezdő, vagy ilyen, akik szeretnek verseket, és akik szeretnék költők lenni, hogy olvasni nem mindig annyira szeretnek, mint írni, és ez ugye az ember ugye az ujjából nagyon nehezen tud kiszopni mindent, tehát hogy az a fontos szerintem, hogy az ember minél többet olvasson, és akkor ha van hozzá tehetség, akkor lehet belőle költő.
Tehát onnantól kezdve válhat ez tudatossá, hogy elkezd olvasni?
Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, meg azt a belátást nagyon nehéz megtenni ilyen tínédzserkorban, hogy az nem, ugye, az nem úgy működik, hogy az embert megcsapja fönt az ihlet, és akkor lent kijön a vers, tehát nem egy ilyen automata a költő, hanem hogy azzal foglalkozni kell, meg az első, ami elsőre kijön, azon lehet, meg érdemes általában javítani, és ahhoz hozzá lehet nyúlni, tehát azt valahogyan szentségtörésnek szokták elképzelni, tehát van ez a nagyon, nagyon ilyen romantikus költőkép, amit valahogy az iskolában úgy látszik, meg óvodában, hogy nem tudom hol épül bele az emberekbe, de valahogy úgy képzelik, hogy a költő az így működik, és hogy az szinte, tehát tényleg az a bűnnek tűnik, hogy akkor az ember ott szöszölgessen, és szinonákat keressen, meg javítson a rímeken, meg ilyesmi, és emiatt, tehát hogy amikor az ember ezt belátja, akkor tud elkezdeni így komolyabban írással foglalkozni. Tehát ennyiben igen, visszacsatnék oda, hogy igen, a mesterségbeli tudás az nagyon fontos tulajdonképpen.
Akkor te ilyen javítgatós vagy, tehát azért most már erre odafigyelsz? Hogy...
Én mindig is nagyon ilyen szöszős voltam, viszonylag lassan írok, és nagyon sok változatot, és nagyon keresgélem, hogy mi lenne a legjobb. És persze én mondjuk arra azt a hatást szeretném általában elérni, hogy olyan természetesnek, meg magától értetődőnek, meg olyan könnyen jövőnek tűnjön a végeredmény, de én nagyon-nagyon sokat igen csiszolgatok, meg változtatok rajta.
Meg lehet-e azt mondani, hát hogy a hihetetlen sokfélesége van a költészetnek, de meg lehet-e azt valahogy fogalmazni, hogy mitől jó egy jó vers? Tehát hol kezdődik a jó vers?
Hát, nem tudom. Szerintem nagyon nehéz meg nyilván, ami az egyik embernek nagyon tetszik, az a másik szerint silányság. És nagyon nehéz. Én nem gondolom, hogy vannak ilyen kritériumok, sőt én igazából mindig föl szoktam magam húzni azon, hogyha ilyesmit olvasok, tehát ilyen kritikusok, vagy vannak ilyen megmondó emberek, vagy tanárok, nem tudom, akik úgy megmondják, hogy mi a jó, és meg hogy egy versnek milyennek kell lennie, és az a jó vers, ami egy olvast, amilyet valamikor a jó vers az egy rejtély, amiben ugyanakkor benne van a kulcs is, meg nem tudom, vannak ilyenek, és én mindig azt gondolom, hogy ez nagyon nagy butaságok, és én azt gondolom, hogy rengeteg féleképpen lehet, és tényleg egymás mellett, tehát én tényleg nagyon-nagyon sokféle érvényes megszólási mód, meg megközelítés van, és szerintem ez benne a csodálatos, hogy bármilyen módon lehet jót írni, és hát azt inkább csak úgy... Tehát az, hogy amilyen szavakat én tudok mondani, azok mind tudom, hogy nagyon meg vannak haladva. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a hitelesség szerintem nagyon, nagyon fontos, de azt tudom, hogy, tehát, hogy ezek nem ilyen szakszavak. Szerintem nagyon nehéz megmondani. Nem nagyon lehet megmondani, hogy milyen jó, milyen rossz.
Varó Dániel, túl a Maszathegyen. Részlet. Ajánlás. Te vájtfülű, pufók barátom, eléd teszem le könyvemet. Segítséged nélkül belátom, léhább lett volna, könnyedebb. Állt volna rajtam, trécselős keregényem, nem szól semmiről se. Ám mitől elmé móckodik, kifundáltál egy jó sztorit. Olvasom, ha nem vágja könyvem sútba, alig, hogy belekezd. Néked kell hát, hogy megköszönjem, ajkam rebeg, hull, potty. A könnyem, köszönöm szépen néked ezt. Előhang. Kedves kis olvasók, sziasztok! Elmondok nektek egy mesét. Hogy prima lesz-e? Mi az, hogy? Vagy azt mondjátok, hegykeség, mi nem használ szavunk becsének, hogy így dicsérgetem? Bocsánat, de hát azt mégsem mondhatom, hogy uncsi lesz és rossz nagyon, hisz akkor lássátok be, kölkök, félbehagynátok már emittek is mesét, amit pedig direkt a számotokra költök. Szóval, hogy jó-e, rémese? Maradjunk annyiban, mese. El is kezdem, csak még előtte el kell egy kérést mondanom. Múzsám, te szőke bombanő, te puszild meg ó a homlokom. Így kérik mind a múzsa nénit a költők, mert ő súgja nékik az összes rímet, ötletet, mit aztán versbe költenek. Mint óvodások és mamáik úgy mennek együtt kézbe kéz kis szűk utcákon át, egész a költemény bejáratáig. Ott homlokom puszilja őket, és ők hip-hop megihletődnek. Első fejezet, amelyben egy kártyaparti kellős közepén találjuk magunkat, megismerkedünk történetünk hősével, és arra is fény derül, hogy miért üres a postaláda mostanába. Ó, színek színe, ördög bibliája, fújd meg lelkembe roppant riadód, Kosztolányi Dezső. Mikor az este már bepiszkolt eget földet, s a nap letűnt, úgy kb. 9 óra 10-kor kezdődik el történetünk. A helyszínünk egy kerti asztal. Egy pakli kártya rajta, azzal öten zsugáznak, öt ripők, sorolom már is, hogy kik ők. Ott ül a pörge bajszú, köpcös, kis hepciás Balázs vitéz. Ott ül a jámbor főítész, a lajhár és a nyalka höc-höc, és végül, még egy hátra van, ott üldögélek én magam. Ülök az egyik kerti széken, szívem ver és fogam vacog. A kártya régi szenvedélyem, minek tagadjam ezt, skacok? Hány estém telte széken ülve, csapd le csacsitól felhevülve, és hány duhaj vad éjszakát Fekete Pétereztem át. Mert felvidít, hogy húzok, osztok, hogy párom lesz az asztalon, a káröröm, az izgalom, hogy másokat tyúhé, kifosztok. S ha sorsom rossz lapot kevert, három napig vagyok levert. Játszottatok, kis olvasóim, Fekete Pétert valaha? Na itt most erre volna jó rím, csak nem mondom meg, ha-ha-ha. Játszottatok? És persze klassz volt, amikor két kártya összepasszolt, vagy a Fekete Péteren túladhattatok végre, nem? S ha ez a nem túl tiszta csávó nyakatokon maradt, hó-hó, nem követeltetek mohón, kis olvasók, egy visszavágót? Ugye-ugye? Nocsak, nalám, akkor megértetek talán. Most épp a lajhár volt az osztó, 5 percig osztott egy lapot. Közben Balázs Vitéz az asztalt kardjával vertes ordított. Gyerünk, gyerünk, fürgében, öcskös! A höc-höc, az gagyogta, höc-höc. Szókincse őszvisz ebből állt. A főítész egy nagy pohár grapefruit levet döntött magába, s egy dal dúdoltam közben én. Nagyon kedves kis szerzemény. Kíváncsiak vagytok reája? Hajoljatok csak közelebb, elmormolom a szöveget. Régi simlis pókeres. Egy régi simlis pókeres, az jól keres, de nem hamis kártyás, sőt svindli ellenes, mert jellemes, ha kókler is. Nem kell a mázlihoz neki szerencsepénz, se lóhere, hisz úgyis únos, untalan, vagy fulja van, vagy pókere. Amíg csak játszik, egyre nyer, és úgy kever, hogy lángra kap az ujja közt, amíg pereg, az a seregnyi kártyalap. S a 4 szép dáma mind kiszól a pakliból, hogy ó, szeres, te régi sim, te régi sim, te régi simlis pókeres. Nos, mint a rétes tészta, hosszan elnyúlt a parti menete. Végül a vőlegény, menyasszony, Péter maradt, a fekete. Utóbbiak a főítésznél, a vőlegény Balázs Vitéznél. Egy rongyot emelek, fakadt kacajra ő, s egy szakadt gatyát betett középre, ó jaj. De szólt a főítész, na, hogy bebizonyítsam, jobb vagyok, én még megtoldom 5 rugóval. S az asztal közepére szórt 4 óra és egy ágyrugót. És aztán ment tovább a játék. A főítész a nagy ravasz egyik lapját behúzta hátrébb, nem a Fekete Péter az. A másikat pedig titokba egy picit fölfelé kidugta. Balázs Vitéz most lecsapott. Na mit húzott, melyik lapot? Elhúztam azt a fránya kormost, dohogta mérgesen Balázs. A francba nem lehet, csalás! A főítészen volt a sor most, egy percig nem hagy ő reményt, előhúzza sutja vőlegényt. Balázs Vitéz remegni kezdett. Ördög morogta és pokol, hogy ő ki csatát sose vesztett, ki elől franc, labanc lohol, végvári harcok régi hősét egy kártyapartiban legyőzzék, lapját csalódva csapta le, konyult a bajsza is bele. Az arca átváltott lilára, aztán meg sápat lett, fehér. Nem ér, süvöltözött, nem ér. Lapomba látsz, csaló. Hiába, ki nyer, szelíd, ismerjük ezt, de gyakran raplizik, kiveszt. S a főítész? Ő vigyorog csak, a nyeremény után kinyúl, de kip-kop hirtelen kopognak, s belép az ajtón egy fiú. Mert nem a kertben ázva-fázva, hanem bent ültünk ám a házba, és kerti asztal, kerti szék be voltak hozva kispiszék. Pedig beszép is holdas éjjel egy kis lugasba ülni ki, hol egy vicús vagy egy viki, haj, volna erről mit mesélnem, de csitt, olyankor gyerekek, ágyban van már a helyetek. Csókolom, bocsánat, ha későn, tessék elnézni kegyesen. Muhi Andrisnak hívnak, és én a Lajhár bácsit keresem. A zsiráfmadár bácsi mondta, hogy van neki egy telefonja, ilyen mobilja van neki, és folyton azt pittyekteti. Szóval, hogy egy kevés időre, de csak ha ez nem volna baj, esetleg szóval kölcsön szabadna kérni tőle? Adok cserébe, mert mikor Turgenyevtől, a krumplitól tudom, hogy esténként a lajhár mindig itt kártyázik, noha hiú reményt hiába dajkál, mert egy vasat se nyer soha, illetve rongyot. Mert azóta tudom, hogy rongyba és rugóba kártyáznak, éj számít önök. Hecsedlifák felől jövök, de történt már előtte egy smás. Szóval odaadám azt a sok zsepit, amit nekem adott az ismeretlen influenzás angol költő, cserébe mondjuk, és akkor bőven volna rongyuk. Belépve így hadarni kezdett az ismeretlen kisgyerek, kit Muhi Andrisnak neveztek, s kit én már régen ismerek, és lesz sokunknak ismerőse, mivel mesénknek ő a hőse. Hát hősünknek mi öt barát nem értettük minden szavát, mit közreadtam szó szerint itt. De bármi volt a lényege, a lajhárnak volt tényleg egy mobilja. Azt nyomkodta mindig, ha volt körötte térerő, és más osztott, nem éppen ő. Ilyen bolond időket élünk. Nem úgy van már, mint egykoron. Ma már egymással nem beszélünk, csak pittyegünk a gombokon. Van, aki társaságba pittyeg, a jó módonra hányva fittyet. Van, aki míg a buszon ül, van, aki otthon, egyedül, két óra közt a nagyszünetben, vagy míg a kántor orgonál, vagy míg a boltba sorba áll, vagy míg a krumpli még sületlen, és nincs a hamburger se kész. Ő addig egyet nyomkorász. Bolond idők, bolond szokások. Majd elfelejtjük őket, és jönnek helyettük újra mások, akár a szép betűvetést. Az ember így furát ma hol lát? Ki mártja még tintába tollát, időzel hosszan egy betűn, hogy ívét visszaadja, hűn? Egyáltalán írott levélben ki az, ki még eszmét cserél? Manapság ritkán jön levél, pedig a postaláda régen minden nap újra tele lett. Hol vannak most a levelek?